Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, virágvasárnap, még pontosabban a pálmák vasárnapján. Kicsikét ez már európai áthallása közel-keleti viszonyokhoz képest. És a mai alkalommal egy néhány rövid gondolatot szeretnék megosztani veletek ezzel az ünneppel kapcsolatban, hogy mi is történt itt tulajdonképpen Jeruzsálemben Krisztus után 30 Niszán hó 10 és 15-e között. Röviden tőmondatokban néhány dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban mondani. Nyissuk ki Bibliánkat a Zakariás próféta könyvénél, és a 9. részből szeretnék néhány verset megosztani, és ebből is majd egy gondolatot kiemelni, hiszen ez egy elég gazdag igeszakasz, nagyon sok prófétai üzenettel, kitekintéssel, bátorítással, vígasztalással. Tehát Zakariás próféta könyve 9. rész, 9.-12. verséig. Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya. Íme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kiveszti a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kiveszti a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és folyamtól a föld határáig. Sőt, a veled való szövetség véréért a te foglyairat is kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménység foglyai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek neked. Jól ismert ige szakasz, ez a prófétai kijelentése Zakariásnak. Körülbelül Krisztus előtt 500-ban mondja el ezt a proféciát a Zakariás, és előre vetíti azt a reménységét Izraelnek, majd később Malakiás fogja megerősíteni, hogy el fog jönni a Messiás az ő templomába, el fog jönni Jeruzsálembe, Cionba, és Sion leányai alatt itt tulajdonképpen az egész Izraelt kell érteni, és picit profétikusan előtekintve, amikor majd Efraim harci szekereiről meg ilyesmikről beszél, akkor arról is szó van, hogy a végidőkben az összes törzs majd helyre fog állni, és a Jelenések könyvében látjuk is majd ennek a beteljesedését. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történt ezen a virágvasárnap, néhány dolgot szeretnék csak megosztani veletek, hogy hogyan is zajlottak ezek az események, és hogy miket kell látnunk, és milyen tanulságaink vannak ennek az ige szakasznak a kapcsán. A Páska ünnep a II. Templom idejében az egyik legjelentősebb zsidó ünnep volt. Flavius 8 napos ünnepnek is hívja, hiszen utána következett a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, ami egy 7 napos időszak volt, és a Páskával együtt ez egy 8 napos ünnepé változott. Ez egyike volt a nagy zarándok ünnepeknek, amire minden évben 3 alkalommal kellett felmenni Jeruzsálembe. Az egyik ilyen ünnep volt a Páska és a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, és ilyenkor Jeruzsálem és környéke nagyon felduzzadt. Egy római helytartó, illetve vannak a írnoka számolta össze, hogy egy ilyen páska ünnepen 250 000 bárányt áldoztak fel, illetve készítettek el páskának, amit ha a korabeli szokások szerint 10 fővel megszorzunk, ez egy 2,5 milliós tömeget jelent. Még ha ebből le is vesszük néhány dolgot, akkor is minimum egy 2 milliós tömegről kell beszélni, ami egész Jeruzsálemet és a környékét belepte. Nem véletlenül majd fogjuk látni, hogy miért vannak ilyen előkészületek, hogy azért ilyen tömeget ott mozgósítani, kordában tartani. Nem véletlen, hogy például az Antónia erőd is, amiről korábban már beszéltem, a templom tér sarkában volt elhelyezve, hogy a kohorszok, illetve a római légiók le tudjanak menni a templom térre, ha bármilyen zentülés van, és többször is volt ilyen, azokat vérbe folytják. Különösen az ilyen nagy ünnepekkor volt ez probléma, és amikor a 3 zarándok ünnep volt, akkor a megbízott helytartó mindig a városban tartózkodott, mi esetünkben tudjuk, hogy ez Pilátus volt, és azért is tartózkodott a városban, hogy személyesen felügyelje az ünnepi liturgiát, nehogy valamilyen probléma történjen. Az ünnep előkészület az úgy történt, hogy a zarándokok már jóval korábban, attól függ, hogy a diaszpóra melyik részéből érkeznek, a földközi tenger térségéből megindulnak Jeruzsálem felé. Emlékezhetünk rá, hogy amikor Pál apostol is a misszió útján van, akkor mit mond? Az ünnepekre hol kell lennem? Jeruzsálemben kellene, tehát Pál apostol megtérként is megtartotta ezeket a zsidó szokásokat, semmi gondja nem volt ezzel, hiszen nem üdvösség kérdése volt, hiszen neki már üdvössége volt, de a zsidó identitásából fakadóan megtartott bizonyos zsidó szokásokat és ünnepeket. Jeruzsálem környékén az első és legfontosabb dolog volt, hogy egy hónappal az ünnepek előtt az utakat és a hidakat megjavították. Ennek kettős célja volt. Egyrészt, hogy a szélsőséges időjárási körülmények között azért abban az időben nem a kevi ép és a hunép meg ezek építettek különböző dolgokat, hanem azért ott néha ilyen szakbarbárok is közreműködtek, és elég komolyan igénybe vették a korabeli úthálózatot, kivéve, amit a rómaiak építettek, de ezt nem mindig engedték a zsidók. Komoly vita is volt ebből, például amikor Pilátus vízvezetéket akart építetni a templom kincstár pénzéből, hogy azért valamilyen járuljanak hozzá, nagyon komoly lázadás és botrány lett. Tehát itt azért általában az utakat, amiket korábban tönkretettek, azt mindet felújították, kiszépítették, a hidakat megerősítették, és ennek volt egy prófétai vonatkozása is, hogy meggyőződésük volt a zsidóknak az ószövetségi proféciák alapján, hogy valamelyik három zarándok ünnep közül fog el megérkezni a messiás. És Ézsaiás próféta beszél arról, hogy készítsétek az Úrnak az útját, egyengessétek az ösvényét, a sima legyen göröngyös, vagy a göröngyös legyen simává, stb. És ők ebben is egy ilyen messiás előkészületet láttak, az utakat szépen rendbe rakták, hogy a messiás méltóképpen érkezzen meg a városba. Ez már előtte egy hónappal el kellett készülnie. A következő fontos lépés volt, hogy a zarándokok nehogy rituálisan tisztátalannál váljanak, minden út melletti sírt, illetve temetőt teljesen lemeszeltek, hófehérre, ez a jeruzsálemi napsütésben ez nagyon komolyan csillogott, szikrázott, villogott az egész, hogy a zarándokok véletlenül se menjenek be tisztátalan területre, ne érintsék a temetőt, mert így tisztátalannál válnak és nem vehetnek részt a páska vacsora, hanem különböző liturgiális tisztulási szertartáson kell részt venni. Emlékezhetünk, hogy Jézus, amikor a Máté 23-ban megfedi a farizeusokat, mi ezt hasonlítja őket? Messzelt sírokhoz, pont azért, mert azt ilyenkor az összes sír ki volt messzelve a környéken, ezt mindenki látta, és egy teljesen természetes példa volt Jézus előtt is, amellyel be tudta mutatni a farizeusoknak a képmutató magatartását. És azt is lehet látni, hogy például Jeruzsálemben, ahol van a Kidron völgye, az óváros és a Kidron völgye után kezdődik az olajfák hegye, ott rengeteg síremlék van, mai napig is több prófétának a síremlékét őrzik ott, és azt lehet látni, hogy ezeket abban az időben folyamatosan ilyen élénk színű mésszel festették le, és ma is az olajfák hegye, ha akár csak mondjuk egy dokumentumfilmben is megnézitek, de még jobb személyesen, ott ma egy hatalmas temető van, körülbelül 120-140 ezer sírhely van jelenleg ott. Valamennyit már felszámoltak belőle a 48-as államalapítás után, akkor még a Jordán uralom alatt volt, és elkezdtek szállodát építeni a sírtömbökből, meg ilyeneket, tehát volt egy kis garázdálkodás azon a környéken, de most jelenleg egy olyan 120-140 ezer főre tehető a sírok száma, katalogizálása, feltárása zajlik, többek között Oskar Schindlernek is itt van a sírhelye, átlagosan olyan 50-60 ezer dollár körül van egy sírhely, tehát elég komoly befektetés. Ebben az a hit van, hogy a messiás az olajfák hegyére fog majd visszatérni, és akik itt nyugszanak, itt van a testük, ők fognak először részesedni majd a feltámadásban, és velük együtt fog majd bemenni az aranykapun a messiás az eljövendő királyságba. Ez egy profétikus kép ennek, de abban az időben is milyen sokan temetkeztek ide, ezért be kellett messzelni ezeket a sírokat, nehogy hozzáérjenek. Aztán Nisan hónap 8-án meg kellett érkezni a városba, és a szállást el kellett foglalni. Ahogy mondtam, hatalmas tömeg volt ebben az időben Jeruzsálemben, és tudjuk azt, hogy Jézus is a János evangélium a 12. részében, hogy 6 nappal húsvét előtt, páska előtt megérkezik Betániába. Tehát Jézus a korabeli szokások szerint szintén megvolt a szállásfoglalása, még akkor nem volt booking meg ilyenek, de meg volt oldva, hogy Lázár Márta és Mária házába neki megvolt már a biztos helye. És ahogy mondtam, sokan ezt bebiztosították maguknak, mert nem volt mindegy, hogy az ünnepi előkészület miatt az úgynevezett szombati törvény ez képest az egy napi járóföld, illetve az egy napi távolság, amit az ünnepeken meg lehetett tenni, az elég jól be volt határolva, és itt majd Bétfagénak különös jelentősége lesz a bevonulás kapcsán. És a következő pedig a rituális tisztálkodás volt. Azt tudni kell, hogy ebben az időben egy ortodox zsidó, illetve egy hitéhez, hagyományaihoz hű zsidó, az, ha mondjuk a diaszporából érkezett, és bárhol belépett a Szentföld területére, akár Akkónál, akár Cézáreánál, akár bármelyik, vagy ott a főniciai térségbe, Antiókiánál, akkor úgy közlekedett Jeruzsálemben, hogy nem nyílegyenesen torony iránt ment, hanem Galileánál, vagy a Galilai tenger mellett egy kicsikét Srégizavé fordult, és a Jordán folyó mellett Samáriát kikerülve ment Jeruzsálembe, és Jerikónál lépett be a júdeai térségbe. Itt leverték a lábukról a port, hogy tisztátalan földet ne vigyenek be a Szentföldre, és utána, ha mentek az ünnepre, akkor elkezdődött a rituális megtisztálkodás. Ennek nagy segítségükre volt az eszéneusok, ugyanis a Krisztus előtti 30-as években az eszéneus közösséget egy kicsikét megrendszabályozzák, és egy kisebb csoportjuk maradt csak a ma jól ismert Kumránban. Egy jó részük viszont a Jordán közelében telepszik le a folyónál, elsősorban a rituális mosakodás miatt, másrészt viszont a Sion hegyének a déli lejtőin vannak az eszéneus szálláshelyek. Nem véletlen, hogy az utolsó vacsora helyét is ide teszi a keresztény történelem tudomány, mert itt voltak olyan beszámolók, illetve leírások az evangéliumokból, ami nagy valószínűséggel a korabeli Jeruzsálemet ismerve ide tehető az utolsó vacsorának is a színhelye nagy bizonyossággal. És ezekben az eszéneus vendégházakban valószínűleg ilyen lehetett Márta és Mária, illetve Lázárnak a háza. Itt ilyen rituális fürdőket, ilyen kádakat építettek, ahol az zarándokok meg tudtak fürödni, meg tudtak mosdani, és így mentek fel a Jeruzsálembe. A 2 Mózes 12.1.6-ban az ünnepnek a következő nagyon fontos leírását olvashatjuk. Azt tudjuk, hogy Jézus azért jött, hogy a törvénynek minden egyes betűjét betöltse, egyetlen egy jóta sem hiányozhat. És itt is ezt láthatjuk a beszámolóban. 2 Mózes 12-ben a páskáról a következőt olvashatjuk. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak mondván, e hónap legyen nektek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha a háznév kevés a bárányhoz, akkor a házához közel lévő szomszédjával együtt vegyen a telkek száma szerint, két-két ételhez képest számítsatok a bárányhoz. A bárány épp hím és egyesztendős legyen a juhok közül vagy kecskék közül, és legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete este. És vegyenek a vérből és azoknak a házakban, ahol azt megeszik, hintsék a két ajtófélre és a szemöldök fára. Ez a páska törvénye, ez csak az első esetben volt igaz, ugyanis a később már olvassuk, hogy csak azon a helyen lehetett levágni a páskát, amit az Úr a te Istened kijelöl neked, ez lesz majd Jeruzsálem, tehát mind a mai napig a zsidóság páska ünnepet hivatalosan nem tud ülni, mert nincs templom és nincs főpap. Ezt látni kell, hogy az ószövetségi típusú páskáldozat templom és főpap hiányában biblikusan nem valósítható meg. Az első és legfontosabb, hogy Nisztán hó 10-én kellett kiválasztani a bárányt, és tudjuk, hogy Nisztán hónap 10-e volt az, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Az atya ekkor választotta ki a fiút arra a feladatra, hogy beteljesítse a küldetését, és a 10. nap, ez a vasárnapi alkalom, a hét első napja, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Utána azt olvassuk, hogy a bárányt meddig kellett őrizni? 4 napig őrizet alatt kellett tartani. Erre azért volt szükség, hogy egyrészt nehogy megbetegedjen az állat, másrészt 4 napig folyamatosan vizsgálták a bárányt, hogy teljesen épp és teljesen alkalmas arra, hogy áldozat legyen belőle, tehát semmiféle betegsége, szövőrménye, törése, nyavajája, nyűgje legyen neki. Ezt 4 napig ellenőrizték folyamatosan, és azért volt őrizet alatt, hogy nehogy esetleg valaki kárt tegyen ebben az állatban, és ezt egy családnál kellett elkülöníteni. És tudjuk, hogy Jézusra mi történt ezen a 4 napon. Jézust 4-szer vizsgálják meg a templomban, és úgymond egy család védelme oltalma alatt volt. Jézus minden este kiment Betániába, egészen az utolsó vacsoráig Betániában tartózkodott, és 4-szer vizsgálják meg Jézust. Ezért jönnek a vének és a főpapok, akik a hatalmával kapcsolatban kérdezik, utána jönnek a Herodes pártiak majd, akik az adópénzzel próbálnak úgymond bűnre csábítani, majd következnek a szadduceusok a feltámadással, és végül pedig jönnek a farizeusok a maguk kérdésével, a Dáviddal való hatalmi kérdéssel, és azt látjuk, hogy a 4-szeres vizsgálatnak mi az eredménye. Mindenki elhallgatott, és ezek után senki nem merte őt megkérdezni. Tehát a vizsgálat kiállta a próbát, az áldozati bárány teljesen tökéletes, és így megy majd Jézus a keresztre. Nisztán hónap 15-én, 14-éről átmegyünk majd a 15-ei éjszakára, és ekkor történt még egy fontos dolog, hogy mondtam, ez a hétnapos ünnep kezdődik utána egybe a páskával, minden kovászos ki kellett takarítani. Ez a Biblia értelmezésében, illetve Pál apostol értelmezésében a bűntől való szabadulást jelentette, és minden egyes tisztátalan dolgot ki kell takarítani az életünkből, ahhoz, hogy méltóképpen tudjuk venni a páskát, illetve tudjunk az Úrnak örvendezni. Tehát ez volt nagyjából röviden tőmondatokban. Rengeteg dolog van még, amit a páskával kapcsolatban lehet mondani, de most csak így tényleg röviden, hogy körülbelül így zajlott le ez az esemény, és nem véletlen, hogy Jézusnak ez a bevonulása, ami szintén egy ünnepen történt, és méltó módon, úgymond a tömeg, ahogy fogadta a királyt, később majd feszíts megé fog fordulni. Csak röviden egy kis térképet hoztam, úgy nagyjából le tudjátok képzelni. Itt van a Getsemáné kert, itt van a Jeruzsálem templom, itt van a Kidron völgye, és itt van Betfagé tulajdonképpen, ahol Jézus majd a szamarat hozza, és bevonul Jeruzsálembe, és itt van az olajfák hegye a kettő közt. Tulajdonképpen Betfagé az a hegynek a túloldalán volt, és Jeruzsálemnek a külső kerülete volt, és a legvégén lévő fal volt a határ az egy szombatnapi járóföldnek. Tehát addig kimehettek a zsidók szombaton, azután már nem mehettek ki. Persze megoldották, mert ha valaki ügyeskedni akart, akkor volt erre külön módszer a farizeusoknak, de alapból ez egy napi járóföldre volt, és itt volt egy kis Sanhedrin is, és nem véletlen, hogy a Sanhedrin sokszor horderejű döntéseket is hozott meg ezen a helyszínen, tehát nem véletlen, hogy Jézus ezen a helyen kezdi meg a bevonulását Jeruzsálembe. Itt van a Betánia, itt van Betfagé, és itt van a tulajdonképpen a Virágvasárnapi vagy pálmák ünnepének az útvonala. Ez mindösszesen egy ilyen 2-3, maximum 3,5 kilométeres útszakasz, tehát nem egy nagyon messze lévő terület volt ez, és érdekes, hogy Betánia mellett most van egy kis falu, ami a helyén épült, és ezt úgy hívják, ez az arab város, hogy El Lazaria, vagyis Lázár falva, tehát ahol Lázárt feltámasztotta az Úr, mind a mai napig megvan a város nevében ez az elnevezése. És egy kis műholdas térkép, ez az olajfák hegye, itt vannak a sírok, ez a nagy kopasz terület itt körbe. Itt van ez a körülbelül 120-140 ezer sír. Itt van Betánia, és itt van Betfagénak a romjai, és körülbelül ezen az úton vonul be Jézus a olajfák hegyére. És ennek függvényében, ennek értelmében kell néznünk Zakariás prófétának az írását, aki világosan elmondta, hogy ez a nap Izrael számára, a választott nép számára az örömnek a napja lesz, az örvendezésnek a napja lesz. Ha megnézzük az evangéliumi beszámolókat, akkor különböző zsoltárokból, Ézsaiás prófétától, Zofóniás prófétától ilyen félmondatok, félige versek, negyedige versek, amiket az emberek akkor mondtak, és különös, hogy a ünnepi hangulat inkább a lomsátor ünnepre hasonlít, akkor készítették ezeket a lulávokat, ezeket a különböző csokrokat a zarándokok. Inkább a sátrak ünnepére vonatkozik, ami azért érdekes, mert a sátrak ünnepe a hagyományos írásmagyarázatban, de a rabbinikus írásmagyarázatban is az ezeréves királyságnak a szimbóluma, az ezeréves királyságnak a jelképe, és amikor a messiás eljön, ez lesz az egyik legnagyobb ünnep majd. Zakariás szintén beszél erről, hogy aki nem jön fel a sátrak ünnepére, az még esőt sem fog kapni, tehát ez szintén megjelenik Zakariás prófétának a könyvébe. És amit ki szeretnék emelni a Zakariás próféta könyvéből, ez a reménység fogjai, amelyeknek szól ez a bevonulás első körben, de azt látni kell először, hogy igaz, hogy Sion lánya örvendezett, hatalmas tömeg vonult ki Jézus elé. Ennek is külön érdekessége van, hogy az embereknek kényelmesebb volt az, hogy kimenjenek Jézus elé, valami vallásos dolgot tegyenek, ünnepeljenek, örvendezzenek, de az már kevésbé tetszett sok mindenkinek, hogy Jézus be is hívják az életükbe. Egy dolog kimenni Jézus elé, és a másik dolog az, hogy megengedni, hogy bejöjjön az életünkbe, és elkezdjen rendet rakni. Az két különböző dolog. Ez úgy nagyon finoman érzékeltetve is van az evangéliumokban. De ugyanakkor azt látjuk, hogy Jézus pedig sír a város fölött, mert a békesség városa nem ismerte fel a békesség királyát. És lehet látni majd a proféciákban, és különösen itt a Zakariás 9-ben, hogy a messiás, hogyha a város elfogadja őt, akkor egyértelműen az lett volna, hogy kiveszti a harci szekereket, és valóban elhozza a békességet. És majd itt egy nagyon érdekes dolog, hogy azt olvassuk az igében, hogy békességet hirdet a pogányoknak. Miért nem Izraelnek? Rabbik is feltették ezt a kérdést, és itt egy hatalmas vita ment, és emiatt volt az, hogy a korabeli zsidóságban nem volt egységes álláspont a messiással kapcsolatban. És ezt lehet látni itt a farizeusoknál is, a heródes pártioknál, a szadduceusoknál, hogy mindegyiknek volt egy messiás képe, volt egy elképzelése a messiásról, és ezeket nem tudták összeegyeztetni. És itt is ez volt a probléma, hogy Dániel prófétánál azt olvassuk, hogy a messiás eljön, nagy hatalommal az ég felhőin fog megérkezni. Itt meg azt olvassuk, hogy a messiás alázatosan szamárcsikón, szamárháton fog bevonulni, hát akkor most melyik az igaz? És elég terjedelmes rabbinikus tanulmányok vannak ennek feszegetésére, de az egésznek az a tanulsága, és ez a végső konklúziója a kommentároknak, hogyha a messiás egy olyan Izraelbe érkezik meg, amely mindenestől fogva bűnös és nem hajlandó megtérni, akkor alázatosan fog megérkezni Szamárháton. Ha nép viszont bűnbánattal várja a messiást, megtérésre készen, akkor pedig hatalommal fog eljönni az ég felhőin. Mi tudjuk, hogy mi volt az igaz. És itt lehet látni, hogy Jézusnak ez a fajta megalázkodása, ez a fajta szolgai természete, amelyre a Filippi 2:5-11-ben is olvashatunk egy nagyszerű Krisztus himnuszt, azt teljesedett be itt tulajdonképpen, hogy alázatosan mindenféle királyi pompa és királyi méltóság nélkül vonul be egyszerűen Szamárháton, és engedi, hogy a tömeg, egyrészt János evangéliumából tudjuk, hogy a Lázár feltámasztás után is egy komoly tömeg csatlakozik már Jézushoz. És azt látjuk, hogy amikor Jézus ezben a nagy ünneplő tömegben van, meglátja Jeruzsálemet, és elkezd sírni. Korabeli beszámolók szerint, aki nem látta Jeruzsálemet, az még szépséget nem látott a földön, már kilométerekről is látszott. Jeruzsálemnek a városa hatalmas kiterjedésű volt, és Flavius is feljegyzi, hogy Tituszék meg is akarták hagyni a templomot, nem akarták, hogy elpusztuljon, csak egy katona véletlenül felgyújtotta, és utána pedig összeszakadt az egész, utána pedig majd felszántották, illetve mindenféle dolgot csináltak. De egy gyönyörű város volt, és az emberek már várták, hogy eljön az Istennek a királysága. Már nézzétek meg Zákeus megtérésének a történetét, ott világosan le van írva, az emberek azt hitték, hogy azonnal bekövetkezik, és itt van az Isten királysága, de Jézus megsiratta a várost. Mert tudta, hogy el fogják utasítani, tudta, hogy a hozsannázó tömeg pár nap múlva már feszítsmeget fog kiáltani. Mert Jézus nem úgy jött el, ahogy ők várták. Nem úgy érkezett meg, hogy felszabadítja őket a római uralom alól, jó oda csap Pilátusnak, kidobálja kettesével a római katonákat, mint valami bodybuilder, hanem ő elsősorban a bűnök miatt érkezett, hogy a bűnöket rendezze az embereknek, és éppen ezért siratja meg Jeruzsálemet. Azt is olvassuk, hogy többszöri kísérletet tett arra, hogy összegyűjtse, mint tyúkanyó a csibéit. Ez egy ószövetségi kép. A Mózes 5. könyvében van erről szó, hogy a sasfiókákat is a sasa, hogy gondozza és kikelti. Tehát ez a fajta gondoskodás, védelemkép ott van Jézus tanításában is, de Izrael nem engedte. És a főpapok voltak olyan pozícióban, a farizeusok és az írástudók, hogy elment a lehetőség Izrael mellett, nem tértek meg, nem fogadták be a messiást, és így keresztre feszítették őt. A második, hogy a békesség királya a pogányok felé fordul. Ez volt a mi áldásunk, hogy Izrael miután elutasította a messiást. Egy példázata is van Jézusnak ebből az időszakból, ezekben a történetekben, hogy Isten egy olyan népnek fogja adni az Isten királyságát, amely megtermi annak a gyümölcsét. És így ezáltal lehetőség nyílt számunkra is az ő kegyelméből, hogy a pogányoknak békességet hirdessen, és a mi feladatunk az, a szintén a korintusi levél alapján, hogy mi a békesség hirdetői legyünk, legyünk követei Jézus Krisztusnak, és azt a békességet, amelyet átéltünk, amelyet megtapasztaltunk benne, azt másoknak is továbbadjuk. Így leszünk méltó képviselői a békességnek a fejedelmének. Az ige szakaszból van még hátra két fontos igevers. Az egyik, hogy sőt a veled való szövetség véréért a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz. Egyértelmű utalás a messiás szolgálatára, hogy a megváltásnak, a szabadulásnak az ára a szövetség vére lesz. A messiás, a dicsőségesen bevonuló messiás a vérét fogja adni a választott népért, és ez a vér egy szövetség vére lesz. Nem akármilyen vér lesz, hanem egy olyan vér, ami az ószövetségi proféciák alapján majd az új szövetségnek a vére lesz. Erre utal majd Jézus a Páska ünnepen is. És ez a kép, amit itt használ, hogy a foglyokat is kibocsátja a kútból, ami nincs víz. Több profécia van, mind Ézsaiásnál, mind Jeremiásnál, hogy a fogságban lévő népet, illetve a bűn, vagy a nyomor, vagy különböző problémák fogságában lévő embereket hasonlítja azokhoz, mint akik kútban vannak, akik nincs ivóvizük, nincs élelmük. Tehát minden esetben mindenképpen olyan személyekhez szól a szövetség vére, akiket az emberek megvetettek, elutasítottak, akiknek problémáik vannak, nehézségeik vannak, és Isten ezeket ki tudja szabadítani, ki tudja hozni. De ennek az ára a szövetség vére lesz, és korábban már beszéltem a Sion kapcsán Jézus véréről, ami jobban beszél, mint az Ábel vére, és ott is láthatjuk ezeket, hogy Jézus vére a hívő ember életének a kezdeti időszakától egészen az életének a végéig bármilyen területen képes változást, gyógyulást, szabadulást hozni. De ahhoz előtte a Messiásnak meg kellett halnia. A Messiásnak életét kellett áldoznia. Egyébként ezt József fiának is hívták, a szenvedő Messiást ebben az időszakban. Tehát első és legfontosabb, hogy a bevonuló, dicsőségesen bevonuló Messiás az a vérét fogja adni, a szövetség vérét fogja adni, és addig nem fog majd inni a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Atya királyságában. Ezt össze lehet majd kapcsolni az 1 Mózes 49-el a jákóbi áldással, hogy a eljövendő Siló majd a szőlőtőkéhez köti majd a szamarát, többféle értelmezése is van ennek, de itt is ez a két messiási szimbólum jelenik meg a szőlőtőke és a szamár képében. Mondták is a rabbik, hogy aki éjszaka szamárral álmodik, az várhatja a megváltás elközelettét. Tehát ők egészen idáig lebontották ezt a jákóbi áldást. Utána pedig azt olvassuk, hogy térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai, ma is azt hirdetem nektek, kétszeresen megfizetek neked. Ez a következő, és egyben egy ilyen fő gondolat, hogy a Messiásnak a megérkezését nagyon sokan várták ebben az időben Izraelben, nagyon sokan várták a szabadítót, túl voltak már egy csomó csalódáson, hiszen ebben az időben elég sok álmessiás és hamis próféta lépett fel Izraelben, és folyamatosan csalódtak. De mégis ott élt bennük a reménység, hogy mi a negyedik birodalomban vagyunk, eljött az útkészítő Bemerítő Jánosnak a személyében. Éppen ezért reménységünk van arra, hogy a Messiás eljön a mi időnkbe, megszabadít bennünket, helyreállítja Izrael országát, helyreállítja Izraelnek a királyságát, és beteljesednek végre azok az ígéretek, amelyekről olyan sokat olvashatunk az Ószövetségben. Na, ezek voltak a reménységnek a fogjai. Ezek voltak azok az embereknek, ott élt a szívükben egy hit, ott volt egy remény, hogy el fog jönni a Messiás, és ha eljön, meg fogja oldani a problémáikat. Ez egy áldott fogság. Maga a reménység szó nagyon érdekes a héberben, mert itt a tikva szó szerepel, ebből származik, ebből az igeversből többek között a zsidó-izraeli himnusz a Hatikva, a reménységnek az éneke, ami a, most a zsidó állami himnusz, és a másik jelentésnek a szónak, hogy kötél. Tehát akinek reménysége van, az hozzá van kötve valamihez. És az új szövetségben is egy hívőmbenek reménysége van, hozzá van kötve Jézus Krisztushoz. Nem engedi el. Te, ha Krisztusban vagy, te a reménység fogja vagy. Nincs olyan helyzet az életedben, amiből Jézus ne tudna megszabadítani. De ez az kell, hogy enged, hogy a király bevonuljon az életedbe. Csak akkor tud a reménység fogsága igaz lenni rád, akkor tudod a reménységedet valóra váltani, beteljesíteni, hogyha Krisztusban hiszel. Engeded, hogy Jézus belépjen az életedbe. Emlékezhettek rá, hogy amikor Dávid elfoglalja Jeruzsálemet, mi volt a legfőbb akadály? Ott voltak a jebúzeusok. És mit mondtak a jebúzeusok? Ide te nem jössz be. És az a szomorú, hogy ma sok hívő embernek ilyen Jeruzsálem a szíve, amit akik jebúzeusok laknak, hogy ide nem jössz be. Nem jössz be, uram, a házasságomba, nem jössz be a munkámba, nem jössz be a mindennapjaimba, nem jössz be az iskolába, nem jössz be a tanulmányaimba, majd én eldöntöm, hogy mit engedek be. Ha így gondolkozol, a reménytelenség fogja, vagy nem a reménységé. Kilátástalan élethelyzeted van akkor, hogyha ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással állsz hozzá Jézusnak, a bevonulásához az életedben. És lehet, hogy ha bevonul Jézus, lehet hozsannázni, dicsérni, de előbb elkezd rendet rakni. Ki fogja dobálni azokat a dolgokat, azokat a szokásokat, azokat a beszédeket, amelyek az útjában állnak annak, hogy méltóképpen a Szentlélek temploma legyél. De ehhez az kell, hogy te reménység fogja légy. És Jézusban ne az ellenséget lásd, aki felforgatja a jó rendet. Farizeusok is mondták, hallgattasd el a tanítványairat, ne prédikáljanak itt, meg ne dicsérjenek. És Jézus mondta, oké, de akkor a kövek fognak kiabálni. Itt egy szójáték van, mert a fiú az Böné, a kő pedig Biné, de mindegy, ez egy arámnyelvű szójáték, Jézus ezt használja itt. De Jézus azt mondja, hogy ha a tanítványok nem beszélnek, akkor lesznek kövek, amik beszélni fognak. És utána mondja majd azt, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, és mind a mai napig beszélik a kövek, hogy volt egy nép, volt egy ország ezelőtt 2000 évvel, aki a személyesen megérkező messiást minden jel, csoda és természet fölötti ellenére visszautasította. És ennek a nyomai és emlékei mind a mai napig megvannak. És nem véletlenül mondja Jézus a farizeus, szadduceus Sanhedrinnek, hogy addig nem fogok visszajönni, amíg ugyanazt nem mondjátok, mint most, hogy áldott, aki jöjj az Úr nevében, Baruch Havam Beshem Adonai, ez lesz majd az utolsó nagy messiási Sanhedrinnek a invitálása, ami Jézus majd arra fogja indítani, hogy a 7 éves nyomorúság végén visszatérjen, erről szintén számtalan prófécia szerepel az Ószövetségben. De a lényeg az, hogy ha te ezt a ünnepi hetet úgy szeretnéd kezdeni, hogy valóban Jézussal egy élő közösséged legyen, egy megújult közösséged legyen, akkor tárd ki a szívedet Jézusnak. Engedd, hogy a király bevonuljon. Lehet hozsannázni, lehet örvendezni, jaj de jó, tavaszi szünet van meg, húsvét van meg, pihenni lehet meg minden, ez is fontos, és ezen lehet hozsannázni, de a legfontosabb az, amikor a reménységet Krisztusban valóra válik. Akkor a reménység fogja vagy. És nem véletlenül mondja itt az ige, hogy kétszeresen megfizetek neked, ez mindig arra utalt, hogy Isten többszörösen kárpótol téged az elvesztegetett évekért. Tehát lehet, hogy évekig reménykedtél valamiben, évekig vártál valamire, hogy megoldás jön az életedbe, és Isten kárpótol téged ezért. Kétszeresen fog kárpótolni. Ha megnézitek, az Ószövetségben rengeteg hithős úgy halt meg, hogy csak várta az eljövendőt, várta az ígéreteket, hitben haltak meg, de ők nem mindent tapasztaltak meg. Ábrahám, mikor meghal, van 10-21 néhány utódja, és milyen ígérettel hal meg? Annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Ő ezt nem láthatta meg. De mi most az Új Szövetségből megtapasztalhatjuk azokat a ígéreteit Istennek, amelyeket már erre a földi életre megígért nekünk. Ezért mi az Új Szövetségben a reménység és nem a reménytelenség fogjai vagyunk. Ezért rossz látni azt, hogy nagyon sok hívő depressziós, levert, ideges, feszült, türelmetlen, mert nem látják azt, hogy Jézus hogy és hogyan tudna az életükbe segíteni. De ha te a reménység fogja vagy, oda vagy kötözve Krisztushoz, akkor nem vagy egyedül. Ott van a Szentlélek, a pártfogó, a vigasztaló, a szabadító, el fogja hozni a megoldást az életedben. De ehhez az kell, hogy Jézus bevonuljon az életedbe. Engedd, hogy királyként vonuljon be. Ne csak ott a templom sarkában legyen meghúzódva, meg ott legeltesse a kis csacsiját, vagy valami, hanem engedd, hogy uralom erősen az életedben. Nem véletlenül mondjuk, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Úr az uralmat jelent. Uralkodást jelent. Nem én döntöm el, hogy mit szeretnék, hanem engedem azt, hogy Isten hozzon döntéseket az életemben, és az én felelősségem az pedig, hogy engedelmeskedjek ennek. Úgy erre bátorítalak benneteket, hogy legyen ez az ünnepi hét a reménységnek a hete. Amikor végig gondoljátok az életeteket, és úgy készültök akár a nagy heti eseményekre, akár a vasárnap ünnepére, a feltámadás ünnepére, hogy rendezitek az életeteket. Megnézitek, hogy mik azok a reménységek az életedben, amiket várod, hogy áttörések legyenek, szabadulások legyenek, megújulások legyenek, és nem ilyen nagy misztikus, misztifikált dolgokra kell gondolni, hanem egész egyszerűen engedni kell, hogy Jézus munkálkodjon az életedben. És akkor lehet hozsannázni, lehet örvendezni, lehet bizonyságot tenni Istennek erről a kegyelméről, erről a szeretetéről, és majd várni azt a reménységet, ami majd szintén be fog következni, hogyha vele együtt tűrünk, vele együtt fogunk majd uralkodni is. Amen.